A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Tarosi István Afrika kutatóval, a Pécsi Tudományi Egyetem politikatudományi és nemzetközi tanulmányok tanszékének egyetemi tanárával, az Egyetem Afrika Kutatóközpontjának vezetőjével, aki egyébként az Egyetem Nemzetközi Igazgatóságának igazgatója, és ez azért fontos, mert már a beszélgetés elején szót ejtettünk róla, hogy a Pécsi Egyetem tulajdonképpen egy konzorciumnak a vezetője, amely konzorcium Kelet-Afrikában nagyon komoly tevékenységet folytat, és a fő céljuk az, hogy évente több száz afrikai diákot hozzon a magyar egyetemekre, méghozzá, ez is elhangzott egy mondatban, majd erre is kitérünk, ha lesz rá időnk, hogy ezeknek egy jelentős része fizetős. És ez rémel arra a mondatra, amivel zártuk az első rész beszélgetését, hogy bizony Afrikára már nagyon óvatosan kell mondanunk ilyen nagy általános mondatokat, hogy Afrika gazdag, vagy Afrika nyomorult, tehát ugye ez egyik sem igaz igazából, mert egyik oldalról nagyon gazdag, kincseiben mindenképpen, természeti kincseiben, másik oldalról meg valóban a nyomor legmélyebb bugyrai fellelhetők bizonyos országokban, sokszor a leggazdagabb térség mellett közvetlenül, de hát ez sem egy újdonság, hogy ilyen van a világon. És bár én azzal kezdtem ezt a beszélgetést, hogy a COVID hatása egyrészt Afrikára, másrészt az afrikai-kínai kapcsolatokra, az hogyan érhető tetten, azért mindig visszatértünk oda, amiről már egy évtizede legalább beszélgetünk Tarosi Istvánnal, nevezetesen, hogy Kína továbbra is ott van Afrikában, és az afrikai országok egyébként egyre jobban tudják használni azt a lehetőséget, amit Kína felajánl nekik, miközben a saját lehetőségeit építi. És akkor talán ezzel a mondattal ki is mondtuk azt, hogy mi a siker titka. A kínaiak afrikai
sikerének titka, igen. Hát egyfelől az egyik válasz rész talán az kell, hogy legyen, hogy a kínaiak hosszú ideje, nagyon komoly stratégiában gondolkodva, folyamatos építkezésben fejlesztik ezt a kapcsolatrendszert. Ez, hogy mennyire hosszú ideje, ez tényleg a népi Kína megalakulásától datálódik, ugye 1949-ről beszélünk, de igazából az 50-es évek elejétől. Tehát egyáltalán nem igaz az, hogy csupán a Deng Xiaopingi nyitástól van itt egy hatalmas nagy boom, mert Mao Tse-tung egyébként ténylegesen az 50-es évek elején az akkori népi kínai külügyminisztériumban, kormánynak a külügyminisztériumban létrehoz például egy olyan főosztályt, amelyik elkezd foglalkozni az észak-afrikai térséggel, és elkezdi kiépíteni a kapcsolatrendszert. Ez egy szisztematikus, nagyon stratégiai gondolkodás mentén tetten érhető építkezés, és egyáltalán nem egy oldalú. Tehát ez egy borzasztó fontos dolog, itt mindig demonstratíve ott van, és tényleg kézzelfoghatóan ott van, hogy a kínainak fontos az, hogy az afrikai mondja el, hogy egyébként ebben a kapcsolatrendszerben ő hol helyezi el magát, illetve mire van szüksége például a fejlesztésekkor. És persze a kínai meg elmondja, hogy nekem meg arra van szükségem. Tehát egyébként a felvezetőben ez elhangzik, hát akkor működik jól egy üzlet, nem, ha mind a ketten jól érzik magukat benne, igazából. És mondhatjuk azt, hogy persze hát a kínai fogja azért mégiscsak dominálni. A napokban volt egy nagyon komoly vitánk afrikai, amerikai, kínai kollégákkal, folyamatosan szervezünk Floridai Egyetemmel együttműködésben egy kínai-afrikai kapcsolatokat elemző munkacsoport keretében, havonta egy-egy szeminárium keretében az, hogy hogyan alakulnak ezek a történetek, és volt egy óriási vita arról, hogy akkor most tényleg ki a dominánsít, meg hogy mi az, hogy afrikai ágens, ugye erről is beszéltünk ezerszer, hogy akkor ténylegesen van-e lehetősége, kapacitása, ereje az afrikai szereplőnek jelesül egy-egy afrikai kormánynak, hogy akkor ő mondja meg, hogy legyen. És egyre inkább azt tudjuk elmondani, hogy mind a kettő fél, persze, hogy a saját érdekei mentén próbálja meg világossá tenni azt, hogy mit akarunk. De a rendszert mégiscsak a kínaiak húzzák meg, tehát a keretrendszert a kínaiak húzzák meg, akkor, amikor erről a csúcstálkozó diplomáciáról beszélünk, 2000-ben indítja útjára ezt a fokákot valójában Kína, folyamatosan építkezik, szervezi, fejleszti, tesz hozzá mindig egy-egy licittel többet, és mindig arra próbál reflektálni, rezonálni, amit az afrikai igényekből húz le. Tehát, hogy ez azért egy olyan dialógus, ami demonstratíve működik, és a sikernek az a titka, hogy van egy párbeszéd. Egy kőkemény párbeszéd.
Na most egyébként csak zárójelet szeretnék tenni, és nem akarnám elvinni a beszélgetést ez irányba, de Kínának az a hozzáállása a nemzetközi kapcsolatokhoz, hogy én nem szólok bele senkinek a belügyeiben, és ezt magamnak is megkövetelem, hogy senki ne tegye szóvá, hogy írtom az új gurokat. Tehát ebből következik az, hogy akkor lehet, hogy azok a rossz példaként emlegetett afrikai országok, ahol tényleg az látható, hogy tulajdonképpen eladták magukat Kínának, ott a megkenhető vezetés, a nem az országért működő vezetés egyszerűen kihasználta azt, hogy ő megtömhette a zsebét, és nem érdekelte, hogy mi lesz az országgal. Tehát, hogy igazából ez mindig a vezetéstől függ, tehát azokban az afrikai országokban, ahol felelős vezetése van az országnak, ott sokkal nagyobb haszna volt az adott országnak a kínai kapcsolatból.
Ez azért egy fontos szegmens, mert felelős vezetésen borzasztó sok múlik. A jó vagy jobb kormányzáson, a megfelelő kormányzáson rengeteg dolog múlik, és ha megnézzük, hogy a függetlenedésüket követően ezekben az afrikai országban kik, milyen típusú emberek jutottak hatalomra, akkor azért a nagy többségében azt látjuk, hogy konkrétan diktátorok, akik saját zsebüket tömték, tehát legyen az Mugabe úr, Isten nyugosztalja és a többiek, akik még mindig hatalomban vannak. Hát vannak olyan szereplők, akik 40 éve vannak hatalomban. Az angolai példa, amiről beszéltünk, tehát ott a Dos Santos család, hát azért mégiscsak dominálta a politikát, a gazdaságot, stb. És azért ez nem tesz jót a társadalom egészének, nem? És akkor bizony a kínai pénzek jelentős része ezekben a zsebekben landol. Hozzáteszem, nem csak a kínaiak pénze, hanem a franciák pénze, tudjuk jól, azért
hoppá. Tehát akkor ez a deklarált hozzáállás, amelyel az Európai Unió és az Egyesült Államok nagyon sokszor megtiltja bizonyos termékek eladását, sőt, mindenféle...
Ezekben a párja országokban?
Igen, 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 és akkor ez egyébként ez is egy ilyen kétarcú dolog, tehát lehet, hogy hivatalosan nem, de egyébként fel lehet árazni bizonyos dolgokat, és másik csatornán odajutatni, tehát ez egy gyakorlat?
Én szerintem ez egy gyakorlat, én arról meg vagyok győződve, hogy a kétarcúság az azért a nemzetközi kapcsolatok rendszerében egy valóság volt mindig is, és azon nyugati szereplők, akik itt most elhangzottak, hát bizony, ugyanúgy ebben érdekeltek voltak, mindig nem csoda, hogy mondtam a francia példát, akár az egész nyugat-afrikai kontextusban.
Na most egyébként például Mali, ahol most ahhoz képest, hogy néhány évvel ezelőtt a nyugalom szigete volt Mali, most egy teljesen szétszabdalt ország, ahol egy választást nem lehet megtartani. Sokan azt feltételezik, hogy ott emögött is az van, hogy Kínának egyre nagyobb volt a befolyása, viszont Kína Afrikában, és ahol viszont háború van, oda Kína nem szívesen teszi be a lábát. Tehát, hogy ez valahonnan, és nem mondanánk szereplőket itt, vagy nem, én nem mondanék itt szereplőket arról, hogy nem, kinek az érdeke, persze, hogy legyen ott valami, de hogy sokan azt feltételezik, hogy emögött ilyen érdekek is állhatnak, vagy azért ez meg már összeesküvés elmélet, vagy a gyakorlata.
A kínaiak mindenhol beteszik a lábukat.
Tehát ott is ott van, ahol
mindenhol ilyen... ott vannak, persze, mindenhol ott vannak. És nagyon megfontoltan vannak jelen egyébként, és a háttérben, amit minden bizonyal így nem fogunk tudni bizonygatni, pláne a mai napon, az azért persze, hogy fegyverkereskedelemről is szól egy csomó ponton, hát meg egy csomó egyéb történetről, mert a kínaiak nem egy-egy termékkel jelennek meg, vagy egy-egy perc erejéig jelentkeznek be, hogy itt vagyok és partnerkedjünk, hanem hosszú távon, stratégiában, csomagokban. Ezt ezért, azt azért, ezért vagyok itt most, de holnap viszont már te meg azért leszel ott. Tehát, hogy ez egy nagyon összetett rendszer, még egyszer, amit folyamatosan évtizedek óta kimunkált Kína, és ebben az afrikaiak is, meg az összes többi szereplő. Kína mindenhol ott van, a Latin Amerikától, Ázsián, a saját makrorégióján keresztül, Kelet-Közép-Európáig bezárólag mindenhol jelen van, ugyanolyan megfontolásokkal. És bizony, ott van az összes többi szereplő, amelyik partnere Kínának e tekintetben.
Teszek egy utolsó kísérletet a pandémiára, és aztán ezt követően beszélünk még egy csomó dologról, már amire lesz időnk, de hogy akkor most hogy néz ki ez a térkép Afrikában? Mert hogy vannak számok, tehát azért jó, mert Taros István nagyon felkészülten érkezett ma. Afrikának mely régiója, vagy mely országai sínylették meg leginkább a járványt, és melyek azok az országok, ahol tulajdonképpen akár a kínai kapcsolatok okán, akár más miatt egyszerűen jól vették, vagy jól vizsgáztak, vagy legjobban vizsgáztak most az elmúlt időszakban.
Ugye nagyon fontos az, hogy önmagában, hogyha az afrikai kontinensre rátekintünk, és különösen most a szubszaharai térséggel foglalkozunk, akkor azért tényleg számos jellemzőt tudunk felsorakoztatni, mondjuk a COVID járvány kapcsán. Az egyik biztos az, hogy akkor, amikor azt nézzük, hogy ezekben az országokban milyen a járvány terjedési sebessége, mennyi embert érint, milyen a halálozási rátája, és így tovább, akkor hát nem feltétlen erős adatkultúrákat találunk. Tehát ugye akkor milyen adatszolgáltatás, milyen irányból, pontosan mi tehát az adott helyzet az adott országban, milyen egyébként az adott országban a korfa, milyen egyébként az adott múltja az egyébként járványoknak, járványkezeléseknek, Afrikában tudjuk jól, hogy azért ez nem egy új keletű történet, és számos egyéb tapasztalat halmozódott föl sok helyen más járványokkal kapcsolatban, amire mondják egyébként azok, akik tényleg ezzel foglalkoznak, hogy jó, rendben van, de az Ebola meg a Covid, hát ne hasonlítsuk így össze. Én nem ezt mondom, én nem is akarom ezt összehasonlítani.
De hogy volt bármi pozitív hatása ennek az előéletnek?
De például, igen, és ide akarok kiukadni. Például az, hogy hogyan kezeli mondjuk az aktuális járványhelyzetet egy bármilyen más járvány kapcsán az adott ország egészségügyi rendszere, politikuma, stb., az olyan tapasztalatokat szolgáltat, hat, amellyel aztán egy következő járványt, persze más típusú lefolyású, stb., igenis jól vagy rosszul, jobban vagy rosszabban tudja majdan kezelni. És például megint Ruanda példája remek, egyszerűen az elmúlt időszak például Ebola járványaiban megerősödött a reakció készsége például, és a felkészültségi állapota a ruandai egészségügyi rendszernek, és hogy hogyan fog protokollokat alkalmazni, és így tovább.
És van egyáltalán a Ruandában egészségügyi rendszer?
Hogy ne lenne, na, és ezt akarom mondani, tehát nem csupán, ugye, mert hogy melyik országok sínylették meg, azt kell mondjuk, és a jellemzőket kezdtem el sorolni, azt kell mondjuk, hogy az egészségügyi rendszerekben óriási lukak vannak a szubszaharai országok jelentős többségében. De vannak olyan államok, ahol az elmúlt mondjuk 10-15 évben, például Ruandában, annak ellenére, hogy itt is vannak jelentős hiányosságok, lukak, mégiscsak egy felfelé erősödő képet látunk. És ezekben az országokban ilyen típusú tapasztalatokkal együtt, és aztán egy gyors reakciókészséggel bevezetve egyébként azokat a védekezési mechanizmusokat, amelyeket mi magunk is megtapasztaltunk ugye rögtön Magyarországon is, igenis megfelelően tudták kezelni eleddig ezt az állapotot. Van egy borzasztó fontos kérdés azonban. Ez az egyébként gyenge ellátóképességgel rendelkező, ámblok mondom és általánosságban, tehát nagyon nagy különbségek vannak, de ámblok mondom, mondjuk szubszahari afrikai egészségügyi kontextus, ellátó kontextus, rendelkezik-e olyan kapacitásokkal, és hogy elég orvos, elég képzett nővér, egyébként védekező anyag, felszerelés, és vakcina, na és ide jutunk el, és vakcina, amit esetleg helyben gyártanak, amely tudná segíteni például az oltakozást, tudná segíteni egyébként a felkészültségét a térségnek, és itt lesz az a válasz, hogy nem rendelkezik ezekkel, vagy nagyon gyengén rendelkezik ezekkel, amelyhez Kína megint csak a legutolsó bejelentésével nagyon markánsan fog valószínűleg hozzájárulni, mert azt mondta, hogy bizony számos afrikai országban, az afrikaiakkal együttműködésben kínai oltóanyag gyártást fog eszközölni. Ilyen például a Dél-Afrika jelesül, Dél-Afrikában egyébként számos oltóanyag előállítása zajlik mai napig.
Na jó, tehát mondjuk Dél-Afrika pont az az ország, amit ha a Magrebet azt mondjuk, hogy vegyük ki ebből az általános Afrika képből, akkor Dél-Afrikai Köztársaság a másik oldal, és ott elhangzottak ezeknek a kis országoknak a nevei, mint pozitív példák. Hát hogy valószínű ott a turizmus egy részről az egyik óriási bevétel, de ott más egyéb kincsek is vannak.
Ajaj, hát ugye kis ország, mint lakosságot tekintve, de egyébként borzasztó nagy kiterjedésű például Botswana. Tehát ott bizony a gyémántról ne feledkezzünk meg bizony.
A véres gyémántról. Hát, igen.
Igen, és egyre tisztább gyémántról hozzáteszem, de hogy ott Botswana eset. Teljesen jól mutatja, hogyha jól indul mondjuk egy ilyen ásványkincsnek, egy ilyen természeti kincsnek az értelmezése. A Paul Collier professzor mondja egyébként, brit, hát nagyon híres közgazdász, aki ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik, politikai gazdaságtan tekintetében, hogy bizony, hát először is ezeknek a kormányzatoknak, országoknak azzal kell tisztában lenni, hogy egyáltalán milyen nyersanyag vagyonaik vannak. Tehát ezt fel kell térképezni, ezt tudni kell. Hogyha ezt nem tudja, és már pedig sok afrikai ország nem biztos, hogy tudja, mert eleve gyenge a központi kormányzat a sok szempontból, akkor bizony hogyan lehet felépíteni egy olyan stratégiát, amely ezeket megfelelően kiaknázza, és visszaforgatja a társadalomnak, és fejlesztésekbe önti. Ahogyan Botswana teszi. Nulla ponttól, 1965-től úgy építi fel Botswana ezt az egész történetet, hogy a lehető legjobban forgassa vissza egyéb szektorok fejlesztésére, például az egészségügy fejlesztésére. Aztán rájön arra, hogy mi van akkor, hogyha már nem lesz mondjuk gyémánt vagyon, és elkezdte az elmúlt 10-15 évben a diverzifikációs politikáját Botswana, tehát különböző egyéb szektorokat is fejleszt, tudva azt, hogy egyszer csak nem biztos, hogy lesz gyémánt. Tehát vannak ilyen példák, és visszakanyodva az alapkérdéshez, tehát bizonyos afrikai országok jobban vették az akadályt a Covid járvány tekintetében, és legutóbb, amikor Kenyában kint jártunk pont a magyar iroda megnyitása kapcsán, akkor azt láttuk, hogy nagyon szigorú szabályokat vezetnek be, és ezeket az emberek betartják. Tehát nagyon fegyelmezettek az afrikaiak, és igenis, többször mosnak kezet, tisztítanak, maszkot hordanak, és itab, tehát azok a megelőző óvintézkedések, amelyeket előír a kormányzat, azokat az emberek betartják.
Hát az időnk az gyakorlatilag elfogyott, de azt gondolom, hogy itt a sokfelé kanyargás végére azért, ha már itt ezt a Covid kérdést is bedobtuk itt a dologba, talán a jövőről beszéljünk egy pár szót még. Hogy ugye egyrésztről Magyarországnak ezekkel a kapcsolatokkal milyen lehetőségei lesznek, ha végre szabadon lehet jönni, menni, és ide jöhet az a több száz afrikai diák. Másrészt pedig a kínai jelenlét az valószínű nem gyengébb lesz, hanem még erősebb. Ebből egyébként Magyarország tud-e profitálni, vagy nem? Mert ugye másik oldalról látszik itt az egyövezet, egy út Európába érkező szálain, hogy Magyarország erre nagyon erősen feljelentkezett és rájelentkezett erre a történetre. Ez összeköthető-e bármi módon ezzel a lehetőséggel? Vagy ezeket ne vizsgáljuk együtt?
Ugye pár szóban kellene válaszolni, és hát ez egy akkora
ami egy következő beszélgetés,
de próbálok röviden válaszolni. Ne feledjük el, hogy a rendszerváltás óta most volt először magyar köztársasági elnök hivatalos állami államelnöki látogatáson két nagyon fontos szubszaharai afrikai országban, Kenyában és Gánában. Magyar köztársasági elnök legutóbb itt járt, nagyon komoly előkészületek övezték ezt, a két látogatást. Voltak már egyébként azt megelőzően rengeteg tényleg miniszteri, sőt miniszterelnöki látogatások, például a Zöldfoki szigetekre is. Tehát van egyfajta erősödése a magyar gondolkodásban, kormányzati, civil szektor, gazdasági szektorban, tetten érhető gondolkodásban, hogy igenis, hát van mit keresnünk Afrikában. Régen is volt, a közelmúltban is volt, és most megint van, nagyon pragmatikusan ki lehet alakítani jó díleket, mert egyébként azzal, hogy a kínaiak ott vannak, és egy csomó szektorban egyébként ők dominálnak, annyi minden van még jelen, amiben lehet mit tenni. Tehát egy csomó magyar tudást ki lehet ajánlani. Sőt, az az ösztöndíjprogram, amivel a magyar kormányzat a globális térben megjelent, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram, az tényleg világra szóló. Olyan volumene van, és olyan kiterjedettsége, ami teljesen párját ritkítja. Tehát az a sok ezer diák, fiatalember, aki bejön ebbe a keretrendszerbe, és eljön a magyar egyetemekre tanulni, azok aztán tényleg nagykövetei lesznek az ügynek. És ebben most befektet Magyarország, és ezt jól teszi. Így volt egyébként a közelmúltban is, tehát ténylegesen a 60-as évek közepétől is volt a 80-as évek végéig komoly ösztöni program.
De ez most ennek az eredményeit sose láttuk, mert valahogy
elhanyagoltuk. Pedig voltak eredményei, nagyon sok eredménye volt. Tehát most pont az egyik doktoranduszommal egy ilyen kutatásnak a kellős közepén vagyunk, hogy megnézzük azt az első magyar Afrika politikát, amit még a Kálai kormányzat 64-ben indított útjára, és fölépült egy olyan tényleg szinergiákat mutató, nagyon komoly stratégiai gondolkodás, amit nevezhetünk akkori első magyar pragmatikus Afrika politikának. Nagyon sok hasonlóságot látunk ma is, persze egy teljesen más világkontextusban, magyarországi politikai kontextusban is, mindenki megtalálhatja ebben a lehetőségét. És azzal, hogy ez a köztársasági elnöki vizit bekövetkezett, adtunk egy boostot. Ne feledjük el, 30 éve a kínai kormányzat úgy kezdi meg az adott új évet, hogy a legelső hivatalos kínai államvezetői látogatást, itt külügyminiszteri látogatás van, ez a Wang Yi külügyminiszter, mindig Afrikában van, mindig, 30 éve. Tehát január 4-én egy 3 országos körútra utazott a kínai külügyminiszter, úgy, ahogy az elmúlt 30 évben mindig az aktuális kínai külügyminiszter kezdi a diplomáciai évet. Tehát az afrikainaknak fontos, hogy ráerősítsenek a partnerek arra, hogy igenis fontos a velük való együttműködés, mégpedig úgy, hogy partnerként kezeljük őket, bevonjuk őket, együtt gondolkodunk, és hozzá próbálunk segíteni, és a magyarok ezt meg tudják tenni humanitárius oldalról, gazdasági oldalról, tudástranszfer oldalról. Ha nem is fogunk építeni hatalmas nagy akármiket, bár lehet, hogy fogunk, mondjuk mint a kínaiak, akkor egy csomó egyéb szektorban ott tudunk lenni nagyon komoly fejlesztésekkel.
Hát ez lesz már a végszó. Én nagyon köszönöm Tarosi Istvánnak, a Pécsi Tudományi Egyetem politikatudományi és nemzetközi tudományok tanszék egyetemi tanárának, az Egyetem Afrika Kutatóközpontja vezetőjének, Afrika kutatónak, hogy vendégünk volt, és beszélt mindenről, ami belefért ebbe a kis időbe. Én kérem, hogy tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, jövök.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták. Különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.